Kedves hallgatóink, teológia útavalóság megismeréséhez ezzel a címmel megszervezett előadás sorozattal csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett a Magyar Tudomány ünnepéhez a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. A témához kapcsolódva az intézmény tanárai adtak keresztmetszetet arról a kutatói munkáról, amely a teológián zajlik. Összeállításunk elején dr. Nagy Károly Zsolt szervezőt hallják, aki egyben a program egyik előadója is volt.
Amikor a tudomány ünnepét elkezdte szervezni idén, a Tudományos Akadémia bennünket is megkerestek, hogy csatlakozzunk ehhez a rendezvénysorozathoz. Ez egy kicsit meglepő volt, mert hogy Magyarországon a teológia nem számít akadémiai tudománynak. Az ember föltenni a kérdést, hogy jó, mi örömmel csatlakozunk, de akkor beszéljünk egy kicsit erről. Ez is volt az első és eredeti terv, hogy akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tudomány és miért tudomány a teológia. De hát amíg igazából ezt a vitát le nem játsszák Magyarországon akadémiai körökben, addig úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy ezt nekünk kell kezdeményezni, bár miért le lehetne Sárospataknak kezdeményező szerepe. Minden esetre inkább arra, abba az irányba hajoltunk, hogy a mi feladatunk inkább az, hogy azt fogalmazzuk meg, hogy mit jelent a teológia, mint tudománycsinálás itt Sárospatokon, a Sárospataki Református Teológián, vagyis mit gondolunk mi erről, mik a mi tapasztalataink, mi a sárospataki perspektíva, és tulajdonképpen innentől magától jött az ötlet, hogy akkor a fő teológiai disziplinák képviselői, a saját kollégáink, mi magunk tartsunk egy-egy rövid előadást, amiben szegről végről összeszedjük, hogy mik azok az alapvető kihívások, amelyekkel a teológia Magyarországon és elsősorban innen a mi perspektívákból nézve találkozik, és milyen válaszokat fogalmazhatunk meg ezekre a kihívásokra a pataki tradícióban állva.
Előadóként is szerepelt ezen a rendezvényen, mégpedig egy olyan témát hozott, amely, hát ha azt mondanám, hogy egyértelmű, de hogy így még nem gondoltunk bele, ahogy hallottuk, hiszen a néprajz vagy a néphagyomány keveredése ugye a teológiával, vagy hogyan hat egymásra ez a kettő. Nos hát, miért fontos ez a számunkra ennek a tisztázása?
A néprajz egy olyan tudományág, ami a magyar református egyházban nagyon régóta jelen van, a magyar református teológiai oktatásban azonban nem nagyon van jelen. Ahogy az előadásban is mondtam, különböző nagy jelentőségű teológiai professzorok különböző irányokba, különböző teológiai disziplinákhoz sorolták be a néprajzot, elsősorban a gyakorlati teológia irányaiba, mert hogy szerintük olyan tudást közvetít a néprajz, ami segít megérteni egy adott közösséget, illetve segít felkészülni a lelkésznek abban, hogy a közösség felé érvényesen, adekvát módon hirdesse Istennek az igéjét. Mi sokszor úgy gondolunk magunkra, a magyar reformátusok, hogy ez ugye a magyar vallás, ebből is következik az, hogy a néprajz, mint a nép ismeretének, a nemzeti identitásnak a tudománya ugye fontos számunkra. Ugyanakkor itt van ez a probléma, amit az előbb is mondtam, hogy igazából nincs helye a teológiai gondolkodásban, és én azt próbáltam végigjárni, hogy itt és most ebben a kontextusban mi lehet a helye. Én úgy látom, hogy a keresztény teológiai gondolkodás és a keresztény egyházak Magyarországon egy sajátos helyzetben vannak, egy sajátos átalakuló helyzetben vannak. Ezt a helyzetet sokféleképpen le lehetne írni, de röviden leírva van egy nagyon fontos jellegzetessége, mégpedig az, hogy nagyon fontos lenne az, hogy az egyszemélyes, one man show-ként elgondolt gyülekezet vezetésből és gyülekezet életből a közösség felé tudjunk elmozdulni. Ahogy Szatmári Emelia tanárnő is fogalmazott itt az előadásában, Újszászi Kálmán arra vezette vissza a lelkészek sikertelenségének, problémáinak az okát, hogy nem ismerik eléggé a saját gyülekezetüket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ennek az ismeret szerzésnek az egyik fontos eszköze lehet tartalmában és módszerűben is a néprajz, de nem szabad itt megállni, nem elég az ismereteket megszerezni, hanem az lenne nagyon fontos, hogy meg kellene érteni a saját közösségeinket, és fel kellene ruházni az Istentől kapott hatalmat továbbadva a saját gyülekezetünk tagjait arra, hogy szolgáljanak ebben a közösségben azokkal a tudásokkal, azokkal a talentumokkal, amit kaptak, és hogy mik azok, amiket kaptak, azt pedig a történetünkben gyökerezve látjuk meg elsősorban, hiszen ebből él mindenki, ebben áll mindenki, a saját történetében áll mindenki. Tehát a néprajz alapvetően ebben nyújt segítséget, vagy nyújtott segítséget, hogy kicsit a közösségfejlesztésnek a terminológiáját is használva képessé tegye lelkészt magát is, és a gyülekezet tagjait, a közösség tagjait is arra, hogy az egymásra utaltságunkban, a feladatainkban együttműködve tudjunk dolgozni a közösségeinkben.
Volt egy érdekes momentum az előadásában, amely során az derült ki, hogy ugye nem csak a néprajzi társadalmi szinten van hatással, vagy lehet hatással az egyházi életre, de hát megnyilvánulnak ezek a templom díszítésében, és ezek is is ilyen, hogy mondjam, szőttesekkel, vagy más módon faragványokkal is kifejezik az emberek a hitbéli elkötelezettségüket. Hol érhető, vagy mennyire érhető ezt tettem manapság?
Hát ez régen a református egyháznak egy sajátossága volt. Úgy nevezzük ezt, hogy az adományozás kultúrája, minden java tulajdonképpen a református gyülekezeteknek a harangtól, az úrasztali edényeken keresztül, a padokig, tulajdonképpen a hívek adományaiból származott, és Isten dicsőségére adták, jelezve azt az adománnyal, hogy ők is kaptak arra lehetőséget, anyagi lehetőséget is, hogy adjanak vissza a gyülekezetnek, a közösségnek. Mondom, régen ez alapvető volt, ma már a gyülekezetek fenntartása inkább pályázati pénzekből és hasonlóból működik, csak hogy ezek meg fognak szűnni talán, vagy lesznek itt valószínűleg előbb-utóbb problémák ezeken a tereken. És úgy tűnik, hogy egyébként elfelejtjük azt, amit az előbb is mondtam, az egymásra utaltságnak azt az alaptapasztalatát, ami szintén megjelenik ezekben az adományokban. Úgyhogy ma az a helyzet, hogy viszonylag ritkán találkozunk ezekkel, általában ugye adakozunk kerítésre, adakozunk templomfűtésre és hasonlókra, de maga az az attitűd, hogy amit én kaptam, azért kaptam, hogy a közösségnek is legyen, a közösségnek a javára is fordítsam, és ebben az adományban mutassam föl Istennek a nagyságát, ez egy kicsit kikopott a gondolkodásunkból. Talán az egyik feladatunk is az, hogy nyilván jó példával elsősorban előjárva ezt a gondolatot, ezt az attitűdöt visszahozzuk a gyülekezetekbe, hiszen hogyha nekem nincs részem abban, ami történik az egyházamban, nincs részem abban, ami történik a gyülekezetemben, ha én nem érzem azt, hogy nekem nem csak hogy lehet hozzátennem, hanem kell is hozzátennem a lelki épülethez, akkor nem vagyok elköteleződve, vagy nem leszek elköteleződve a közösség egyéb dolgaival sem.
Az előadás sorozat előtt a résztvevők megemlékeztek a sárospataki református kollégium 20. századi nagy tanár nemzedékéről, ahol Engi Sándor professzor, a teológia rektora mondott emlékbeszédet.
Sajnos nem vagyok egyháztörténész és történetkutató vagy történelemben jártas, de minden nap 2013 óta amellett a tábla előtt megyek el, amely tábla megörökítette ezeket a bizonyos kedves régi tanárokat, és a példájukra kellett emlékeznem, anélkül, hogy különösebben kutattam volna, ezt a kutatást egyébként megtették azok, akik erre hivatottak. Én azt a személyes élményemet tartom igazán fontosnak, hogy jé, van kire emlékeznünk, példák ők. Tehát, hogyha a sárospataki teológiával vagy az egyházzal baj van, akkor gyakorlatilag velünk van baj, vagy velünk lehet baj, hogyha nem vagyunk olyan példák, mint ők. Nagy dolog a megemlékezés, nagyon nagy dolog, hogy van kikre emlékeznünk a múlttal kapcsolatban, de a megemlékezésnek mindig annyi hozadéka van, amennyit a múlt magvetésképpen fog megjeleníteni az életünkben, magyarul milyen eredménye lesz ezeknek a példáknak az életünkben. Lehet színezni ezt a megemlékezést, és lehet nagyon fontosnak tartani, de az igazi hozadéka az, hogyha rajtunk keresztül manifesztálódnak és öröklődnek ezek a jó példák, amelyek a teológiai életében nyilvánvalóak voltak, hiszen ezt örökíti meg a tábla a nevükkel.
Azt is említette, hogy ma is lehetnek példák azok, akik éppen az intézmény falai között dolgoznak, ügyködnek, kutatnak, oktatnak.
Természetesen, hiszen a múlt ilyen értelemben megismételhető, az akkori nemzedék letette az asztalra azt, ami az ő felelősségük volt. Módszereket kitalálni, szeretni a diákot, megszervezni azokat a dolgokat, amelyek szervezésre vártak, akár a falu szemináriummal, akár a cserkészettel. Nagyon sok mindenen mentek ők át. Nem hiszem, hogy a mai nemzedék ilyen értelemben másképp élné meg a történelmi felelősségét. Ma is van szervezni való, ma is van diák, akit szeretnünk kell, ma is vannak módszerek, amelyeket ki kellene találni ahhoz, hogy a munkánk hatékonyabb legyen. Ezek a példák csupán azért vannak, hogy elhitessék velünk, hogy vannak utak, amelyek járhatók.
A mostani előadás sorozat a tudomány ünnepe kapcsán szerveződött meg, és bonyolódik le, most már a végén tartunk, amikor beszélgetünk. Hogyan épül be a teológia képzési, oktatási, vagy inkább azt mondanám, hogy szellemi kisugárzásába az a fajta tudományos munka, amelynek itt egy keresztmetszetét, egy szeletét láthattuk?
Igen, hát ez egy nagy kérdés, az előadások föl is vetették, hogy a teológia egyáltalán tudománya része van-e a mai tudományos világban, az akadémia körében, és ezért vagyok hálás, hogy a MAP-tól itt van közöttünk elnök úr, aki kifejtette azt, hogy a Miskolci Magyar Tudományos Akadémia regionális szervezetében nincsen hittudományi szekció, ezen is egy picit dolgozunk. Tehát a kérdésre választ adva, az én számomra az a nagy dolog, hogy a tudomány napja az 1825. november 3-ához kötődik, amikor Széchenyi megtette a maga a felajánlását. Egy gyújtó beszéd hatására én azt szeretném, hogyha a teológia olyan gyújtó beszéd lehetne, aminek a hatására ebben a világban történik valami. Úgy ér össze számomra ez a kör, hogy ez a bizonyos Teleki Akadémia, akadémiai klub, amelynek funkciómnál fogva alelnöke vagyok a Tokaj-hegyei Egyetem rektorasszonyával együtt. Tulajdonképpen az a Teleki József volt az első akadémiai elnök, akiről a mi tudományos intézményünk, ez a bizonyos klub kapta a nevét, aki itt gondnok volt, főgondnok volt, ezt a történet tudomány művelői jobban tudják, kollégiumnak és a kerületnek, tehát mi úgy szeretnénk beépülni a tudományos világba, mint ők, hogy rajtuk keresztül áramlik és árad bele a társadalomba a kutatásainknak az eredménye, mindegyik eredménye bibliai gondolkodásunkból, lényünkből fakadóan problémát megoldva.
A református egyház egyik legfontosabb feladata a gyülekezet építés. Erről tartott előadást ifjabb Csomós József lelkipásztor.
Egyetemen az látszik, és itt nyilván az én tudományterületem az a missziológia és a gyülekezetépítés, aminek megvan az az előnye, hogy mi mindig azzal foglalkozunk, ami van. És talán a református egyházban most ez a nagy kérdés, akkor mi van? Mert az egyik oldalon azt látjuk, hogy hihetetlen mértékben intézményesülünk, vannak iskoláink, azt mondhatnánk, hogy az egyház és az Isten szeretetének az erőterébe bekerülnek emberek meg családok, meg azt is látjuk, hogy a gyülekezeteink életében valójában ez semmilyen fajta és féle úgymond létszámbeli föllendülést nem hoz. Tehát ameddig a gyerek mondjuk abba az iskolába jár, aminek a XY egyházközség a fenntartója, addig a szülő érdekelt, hogy megjelenjen ezekben a közösségben, aztán pedig nagyon hirtelen és nagyon gyorsan morzsolódnak le. Vannak, nyilván vannak kivételek, de azért, hogyha most a nagyszámok törvény alapján gondolkodunk, akkor tetszik, nem tetszik ez a valóság. Ugyanakkor azt gondolom, és talán itt van a nagy kérdés, hogy merjük-e, vagy akarjuk ezt a keretrendszer tartalommal megtölteni. Én nagyon hiszek abban, hogy a Jóisten engedi, hogy ez így legyen. Nem kell ezelől elszaladni, de mi van, hogyha valami más módszert annak kell ehhez a dologhoz, meg ehhez a történethez hozzáállni. És erre is vannak nagyon jó példák, ez az előadásban is elhangzott, hogyha megnézem a világ kereszténységének az alakulását, akkor azért itt nagyon izgalmasan cserélődnek fel szerepek, ugye a fehér nyugat funkciója az szép lassan elhalványul, és tényleg koreai misszionáriusok, meg dél-afrikaiak, meg argentinok, meg nem tudom, honnan jönnek hozzánk. Tehát, hogy az összképet nézve azért reményteljes a kereszténységnek a jövője egyfelől, másfelől meg azt látjuk, hogy a nyugat-európai, meg észak-amerikai fehér ember mondja az igazságot modell már nagyon régóta nem működik, nem csak nálunk, hanem máshol sem. A másik nagy kérdés, és nyilván nem feltétlenül ez volt az előadás fókuszában, de mégiscsak Sárospatakon vagyunk, Bodrog köz, Tiszán innen, tehát mi látjuk azt, hogy milyen az, amikor már nem lesz kinek beszélni, meg prédikálni. Én ebben azt gondolom, hogy egy nagyon fontos egyházi összetartásra van szükség. Tehát valahol meg kell azt érteni, hogy az én gyerekem az 1-2, aki van a kisfaluba, az majd egy debreceni gyülekezetbe, vagy egy budapestibe, vagy egy brüsszelibe fog járni. Tehát a feladat nem az, hogy a helyhez, meg magamhoz kössem, mert ott azt gondolom, inkább a munkanélküliség, munkalehetőség vonalon érdemes megnézni a településeinek a jövőképét, vagy a jövőképének, vagy a sorsának az alakulását, hanem az, hogy tényleg arra neveljem, vagy arra szoktassam, hogy az Isten népéhez tartozni jó. Jó Bodrog pont-pont-ponton is, meg jó Budapesten is, meg ki tudja hol. És ebben szerintem van kihívás, meg van feladat, meg van reménység is.
Vannak jó példák is, ha csak nem megyünk messzire itt Gönczuszkán, ami hát ott Abaújban egy sziget, hogyha így lehet mondani ilyen szempontból. Mit csinálnak ők jól?
Hát erről majd a gönczuszkai lelkész házaspárt kell megkérdezni. Ez az előadásba is bekerült, és én így tudtam definiálni azt, amit ők is, azt gondolom nem csak ők, hanem nagyon sokan jól csinálnak. Hogy van valami, ami az egyház lényegéhez tartozik hozzá. Az Isten szeretetének a meghirdetése, az evangélium, ami örömhír, és az erre való válaszadás. Ahol ezt azt gondolom, hogy merik is akarják tisztán, életszerűen, hagyjuk ezt a teológiai fogalmat, jól kontextualizálva, tehát a hallgatóság, a közösség valós igényeinek megfelelően, és ez nem azt jelenti, hogy kiszolgáljuk az hallgatóság igényét, hanem hogy valójában Isten üzenni akar nekik valamit, ezt meg olyan nyelven kell nekik, olyan kultúrközegben kell átadni, ahol ezt meg is érthetik nyilvánvalóan. Tehát én azt gondolom, hogy a működő, meg a nem nem működő közösségek között pont ez a különbség, hogy ott valamire ráéreztek azok, akiket az Isten erre felhatalmazott, meg megbízott, hogy hogyan kell azt a nagyon ősi, nagyon mély, nagyon egyértelmű üzenetet azon a nyelven, vagy azon a módszertannal átadni, amit azok az emberek értenek. És látjuk, hogy Budapesten arra van szükség, Göncruszkán arra van szükség, nem tudom, hol arra van szükség. Nyilván számít, hogy igen, hogy egy városi közegben, városi embereknek beszélek egy tornateremben, vagy mondjuk egy abói kisfaluban nénéknek, bácsiknak. A lényeg ugyanaz. Tiszta szívből evangélium. A gyakorlati megvalósulás pedig azt gondolom, hogy annak a helyismeretétől függ, hogy az ember ott van, megszokja, megtanulja, belelát, és akkor így próbál meg közösséget építeni.
Itt vagyunk egy oktatási intézményben, ahol teológusokat képeznek, lelkipásztorokat is képeznek, közösségszervezőket, református közösségszervezőket, és hát ön is részt vesz ebben a munkában. Föl lehet erre készíteni a szakembereket. Ugye most bocsánat, hogy két kérdést teszek föl, egy kérdésbe kettő nagyon kötődik egymáshoz, hogy eddig ugye a lelkész gyülekezeti közösségben van mensó volt, tehát a lelki pásztor vitt mindent a vállán, meg a felesége, de hát most egyre nagyobb szerepet kapnak a mellettük levő emberek, presbiterek. Ez lehet valamiféle mencsvár vagy kiút abban, hogy minél több embert érjen el egy gyülekezeti közösség?
Amennyire én ezt a saját helyzetemből adódóan meg tudom ítélni, a Sárospataki Teológiai Akadémia ebben is szerintem jól ismerte föl az idők szerét, hiszen nem csak lelkipásztori képzések vannak, hanem számos olyan más képzésünk van, beleértve a lelkipásztori munkatárs, vagy kateheta, vagy tehát, hogy egyetemes papságban hiszünk meg, valljuk, és azt is gondolom, hogy akár a presbitereinknek nyújtunk képzést, akár olyan laikusoknak nyújtunk képzést, akik megkapják azokat azt gondolom, fegyvereket a csatában, amivel talán jobban, talán egy kicsit kiműveltebben tudnak ez az egész kérdéskörhöz hozzáállni. És a one man show sose volt jó. Tehát azért azt látni kell, hogy miközben azt gondoljuk, hogy ez így volt, soha nem volt így. Tehát egy hitvalló, imádkozó, szolgáló presbiter az sokszor képes volt többet tenni az Isten ügyére, mint ne adj Isten a lelki pásztor, aki nyilván egy nagyon erős kötöttségek és nagyon erős szerep kényszerrel végzi a munkáját. Én azt látom, vissza Göncruszkához, meg ezekhez a közösségekhez, mert ez egy jó példa, hogy az Isten népében nincsenek, bocsánat, fogyasztók, csak fogyasztók. Tehát az Isten az bízta rám, hogy én ott vagyok a szeretetemmel, a szavaimmal, akár az adományaimmal, tehát hogy nincs fogyasztó kereszténység, csak szolgáló kereszténység van, és nem szolgáltató kereszténység. Ahol ezt megérzik, ott nem van mensó lesz, hanem ott egyértelműen látszik, hogy a lelkész egy munkatársi közösségben, egy csapatban, modernül teamben tud szolgálni. Ez akkor is úgy van, amikor a 70 éves nénikkel, bácsikkal kell egy csapatot alkotni, meg akkor is, amikor egy nagyon modern városi közegben. Én nagyon azt gondolom, hogy ez a kulcs, ez a lényeg, hogy ez nem egy embernek a története, hanem ez egy folyamatos mélyülő és növekvő közösségnek a története kell, hogy legyen.
Kedves hallgatóink, teológia út a valóság megismeréséhez. Ezzel a címmel megszervezett előadás sorozattal csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett a Magyar Tudomány ünnepéhez a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. A témához kapcsolódva az intézmény tanárai adtak keresztmetszetet arról a kutatói munkáról, amely a teológián folyik. A rendezvényről hallották összeállításunkat.